Nyolcadik fejezet. Azt mondja el, mi történt Don Quixote-val, amidőn szíve hölgyének, Dulcinea del Tobozónak látogatására odajárt. Legyen áldott a hatalmas Allah, így szólt Hamente Benengeli e nyolcadik fejezet elején. Legyen áldott Allah, ismétli háromszor, s megjegyzi, azért fakad e hála szavakra, mert Don Quixote-t és Sanchót ismét ott látja a küzdelem terén. S hogy mulattató történetének olvasói bizton számíthatnak rá, hogy Don Quixote és fegyverhordozója most új hőstettekkel és ötletekkel lepi meg őket. Arra kéri az olvasókat, feledjék el az elmés nemes eddigi lovagoskodását, és fordítsák figyelmüket az ezután következőkre, már kezdődik is a tobozóba vívő úton, miként a korábbi, a Montieli síkon kezdődött. S kérése, ígéretével szemben csak ugyan nem túlzott. Hallgassuk hát, amint így folytatja. Don Quixote és Sancho kettecskén maradt, s alig, hogy Sanson elvált tőlük, Rosinante egyszerre elnyerítette, a szamár meg elordította magát, amit úr és szolga a legszerencsésebb siker előjelének tartott. Ha azonban az igazat meg akarjuk vallani, a szamár ordítása és iákolása sokkal harsányabb volt, mint a paripa nyerítése. Ebből Sancho azt következtette, hogy az ő szerencséje nagyobb lesz, s felül fogja múlni gazdájáét. Amit nem tudom, micsoda csillagjóslat alapján mert állítani, mint hogy erről a történet nem nyújt semmi felvilágosítást. Ő maga csak annyit mondott, ha megbotlott vagy elesett, hogy jobb lett volna otthon maradnia, mert a botladozás és esés következménye csak bocskor szakadás és bordatörés lehet. S ha bár meglehetősen együgyű volt is, ebben közel járt az igazsághoz. Don Quixote így szólt hozzá. Kedves Sanchóm, az éjszaka sebes szárnyon közelít, és sötétebb lesz, mint óhajtanok. Ha holnap viradóra meg akarjuk pillantani tobozót, ahová a véget törekszem, előbb sem, mint bármi kalandba bocsátkoznám, hogy a páratlan Dulcinea áldását és engedelmét kieszközöljem, mert úgy hiszem, sőt bizonyosan tudom, hogy engedelmével és áldásával a legveszedelmesebb kalandot is szerencsés sikerrel viszem véghez, és szerencsésen fejezem be, mert nincs a világon semmi, ami a kóborlovagokat bátrabbá tehetné, mint imádottjuk vonzalma. Magam is úgy hiszem, válaszolta Sancho, csak hogy attól tartok, alig ha találkozhatik vagy beszélhet vele kegyelmed, legalább olyan helyen nem, ahol tőle áldást kaphat, ha csak a kis udvar kerítésén keresztül meg nem áldja, ahol én első ízben láttam, amikor a bolondságokról és eszelőségekről szóló levelet vittem. Kegyelmednek ott maradt a Sierra Morena kellős közepén, hogy őrjöngjön. Kis udvar kerítésének tartottad te a Sancho? Kérdezte Don Quixote. Ahol azt a soha eléggé nem magasztalható bájt és kellemet megpillantottad. Bizonyára oszlopcsarnokok, boltívek vagy fényes tornácok voltak, vagy minek is mondják, amint a gazdag fejedelmi palotáknál lenni szokott. Az is meg lehet, mondá Sancho, csak hogy nekem kerítésnek látszott, ha ugyan emlékező tehetségem cserbe nem hagyott. Akárhogy s mint legyen is, mi csak menjünk, Sancho. Csak láthassam, s az már aztán teljesen mindegy, kerítésen vagy ablakon, hasadékon vagy keretrácsozaton keresztül látom-e, mert minden sugár, melyet szépségnek napja csillant szemembe, annyira megvilágosítja majd értelmemet, s annyira felbátorítja szívemet, hogy sem ész, sem hősiesség dolgában nem lesz senki hozzám fogható és hasonlítható. Az igazat megvalva, uram, jegyezte meg Sancho, amikor én ezt a napot Dulcinea del Tobozó úrnőt megláttam, nem volt olyan fényes, hogy magából akármilyen sugarat is eregethetett volna. Ennek pedig bizonyára az volt az oka, hogy ő nagysága, mint elbeszéltem, éppen a búzarostálással lévén elfoglalva a felverődött nagy por, mint a felhő, arcára szállt, s elhomályosította. Hogy a manóba gondolod, állítod, hiszed és vitatod folytonosan, Sancho? Veti ellen Don Quixote, hogy az én imádott Dulcineán búzát rostált, holott ez olyan munka és foglalkozás, ami teljesen eltér mindattól, amit az előkelő egyének tenni szoktak és tartoznak, mert egészen más foglalkozásokra és szórakozásokra született s nevelkedett, úgyhogy egy puskalövésnyiről is rá lehet ismerni magas méltóságukra. Rosszul emlékszel, édes Sanchóm, a mi költőnk verseire, melyekben azt festi, mivel foglalkozott kristálypalotájában a ma négy nimfa, akik a szeretett tajóból emelték föl fejecskéjüket, s a zöld fűbe ültek, hogy drága szöveteket szőjenek, amint a lángeszű költő leírja, aranyból, sejemből, igaz gyöngyel hímezve és ékesítve. Ilyesmivel foglalkozott bizonyára az én hölgyem is, mikor te láttad. Csak hogy valami gonosz varázsló minden dolgomba beleavatkozik, és irítsége minden, előttem kedves tárgyat átalakíts, elfordít, aképpen, hogy a valósággal merőben ellenkező képet mutasson. Éppen ezért félek, hogy tetteimről, mint mondják, nyomtatásban megjelent történetben, ha esetleg valami tudós ellenségem a szerzője, nem cserélte föl egyet s mást, s nem toldott-e egy igazsághoz száz meg száz hazugságot, s nem abban telte kedve, hogy egészen más eseményeket mondjon el, mint amit valamely igaz történet követel. Ó, irítség, te számtalan gonoszság gyökere, s az erények ölő férge! Minden más bűnnel, Sancho, jár valami kellemes is, de az irítséggel semmi egyéb, mint kedvetlenség, harag és dühöngés. Magam is a mondó vagyok, felelt Sancho, s azt hiszem, hogy abban a mesében vagy históriában, amiről Carrasco babéros úr azt állítja, hogy a mi történetünket olvasta benne, az én becsületemet is ugyancsak megtépázták és meghurcolták. Márpedig igaz hitemre mondom, én ugyan semmi varázslóról soha rosszat nem mondtam, meg annyim sincs, hogy valaki irigyem lehetne. Az igaz, egy kicsit szeretek faggatózni, s belém is szorult némi nemű csintalanság. Hanem mindez elfödi és beborítja az én természetes és soha nem mesterkélt együgyűségem széles köpönyege. S már ha egyébért nem is hitemért, mert szilárdan hiszek Istenben, a keresztény római katolikus anyaszentegyház tanításában, s azért, mert halálos ellensége vagyok a zsidóknak, hiszen az vagyok, a történetírók mégiscsak irgalmasan bánhatnának velem, s megbecsülhetnének írásaikban. Egyéb iránt mondjanak, amit akarnak. Mesztelen jöttem a világra, most is mesztelen vagyok, s én nem vesztek, se nem nyerek, ha kiírnak, a fűnek fának, és odaadnak is ezekben a könyvekben. Fittyet hányok nekik, akármit firkának is összefelőlem. Ez éppen olyan forma, Sancho, mondta Don Quixote, mint amikorunk egy híres költőjével történt. Ármányos szatírát írt az úgynevezett hírhet hölgyekről, és csak egynek a nevét hagyta ki, mert nem lehetett bizonyosan tudni, hogy ő is amolyan-e. Amikor ez aztán látta, hogy a neve kimaradt a lajstromból, felelősségre vonta a költőt, hogy ugyan mi kivetni való talált ő benne, hogy nem sorolta a többi közé. Kérte, toldja meg azt a szatírát, és vegye bele az ő nevét is, mert ha nem, majd meglátja, hogy megkeserüli. A poéta engedett is, úgy kiplegykálta, hogy egy vén banyának is becsületére vált volna. Az asszony személy ezzel aztán beérte, örült, hogy híressé lett, bár jó híre rovására. Ehhez hasonlóan a pásztor esete is, aki csóvát vetett és felgyújtotta a Diana híres templomát, melyet a világ hét csodája közé soroltak. S amint mondják, csak azért tette, hogy neve örök időkre fennmaradjon. S ám bár meg is parancsolták, hogy nevét se szóval, se írásban, soha senki ne említse, hogy kívánsága benne teljesüljön, mégis köztudomására jutott, hogy Hérosztratosznak hívták. Ugyancsak erre emlékeztet az is, ami a nagy ötödik Károly császár és egy lovagja között történt Rómában. A császár a nagy hírű Rotunda templomot akarta megszemlélni, melyet hajdan minden isten templomának, ma pedig sokkal helyesebben minden szentek templomának neveznek. Ez maradt legépebb a pogány világ Rómában emelt épületei közül, s fennen hirdeti alapítói hatalmát és dicsőségét. Az épület fél narancsformájú, roppant nagy, világos, pedig csupán egy ablakon, helyesebben kerek tetőnyíláson kap fényt. Innen nézte a császár is az épületet, s egy római lovag állt mellette, és a műremek szépségeit és finomságait magyarázta. Mikor aztán a császár a tetőnyílás mellől visszalépett, a lovag így szólt hozzá. Ezerszer is megragadta szívemet a vágy, legkegyelmesebb császár, hogy fenségedet átkaroljam, s ama tetőnyílásból a mélységbe vessem magamat, hogy hírnevem örökre fennmaradjon a világon. Nagy hálával tartozom, válaszolta császár, hogy a veszedelmes szándékát végre nem hajtotta, s hogy ezentúl soha ne nyíljék többé alkalma, hogy hűségének ilyen jelét adhassa, parancsolom, hogy velem többé soha szót ne váltson, sem közelembe soha nem mutatkozzék. S e szavak után kiadta neki az utat örökre. Csak azt akarta mondani Sancho, hogy a dicsőségvágynak igen nagy befolyása van az emberre. Mit gondolsz, mi ugratta le a hídról Horácius teljes fegyverzetben a Tiberis mélyébe? Mi ösztönözte Múciuszt, hogy kezét, karját a tűzön elégesse? Mi Curtiuszt, hogy a Róma közepén feltáruló, lángoló, mély örvénybe rohanjon? Mi sarkalta Julius Cézárt, noha a jelek nem kedveztek, hogy átlépje a Rubikont? S hogy újabbkori példát idézzek, ki fúratta meg a hajókat, s kivágta és szigetelte el a hős spanyolokat, kiket ama kitűnő Cortés az új világba vezérlett. Ilyen és egyéb hasonló nagy és jeles hőstettek ihletője most és a múltban, de a jövőben is a hírnév, melyet a halandók jutalmul, s a halhatatlanság részeképpen kívánnak hőstetteikért. Bár nekünk keresztény, katolikus és kóborlovagoknak sokkal inkább a más világ dicsőségére kell törekednünk, felsőbb, mennyei, örökkévaló régiók felé, semmint a jelenvaló, smullandó világ dicsőségére, mert ennek a dicsőségnek akármekkora is, csak ugyan vége lesz magával a világgal, pedig a világ vége bizonyos. Ennél fogva Sancho, a mi tetteink soha ne lépjenek túl keresztény vallásunk, igaz hitünk határain. Az óriásokban a kevésséget kell tönkrevernünk, az irítséget nagy lelkűséggel és tiszta szívvel, a haragot csenges magatartásunkkal s lelkünk nyugalmával, a falánkságot kevés evéssel és sok virasztással, a puhaságot és érzékiséget hűséggel kell leküzdenünk, álhatatosan ragaszkodva gondolataink úrnőjéhez, a renyhességet fáradozással, szerteszéllyel kell járnunk a világon, keresve az alkalmat, hogy ne csak igaz keresztényekké, hanem hírneves lovagokká is legyünk. Ebből láthatott Sancho, milyen úton-módon lehet elérni a legfőbb dicsőséget, és vele együtt a hírnevet is. Mindazt, amit kegyelmed eddig elé mondott, válaszolta Sancho, teljesen megértettem. Hanem mindamellett szeretném, ha kegyelmed elfoszlatná egy kétségemet, amely éppen most ötlött eszembe. Eloszlatná, Sancho, így akartad mondani, jegyezte meg Don Quixote. Ám szólj bátran, ha tudok, szívesen megfelelek. Mondja meg, uram, folytatta Sancho, hol vannak most azok a Juliusok meg Augustusok, az imént említett nagyhírű, hős, halott lovagok? A pogányok, felelte Don Quixote, kétségkívül a pokolban. A keresztények pedig, ha jó keresztények voltak, vagy a purgatóriumban, vagy a mennyekben. Jól van, válaszolt Sancho, de már most lássuk csak, azon sírok előtt, ahol ezeknek a nagyuraknak a teste nyugszik, égnek-e ezüst lámpások, vagy pedig mankókat, szemfedőket, parókákat, viasz szemeket és lábakat aggattak-e kápolnáik falára? S ha nem, mivel ékesítették fel? Mire Don Quixote így válaszolt. A pogányok sírjai leginkább drága templomok valának. Julius Cézár hamvait egy roppant nagyságú kőpiramisba helyezték. Ezt ma Rómában Szent Péter obeliszkjének nevezik. Hadrianus császár sírja egy jókora falunál is nagyobb épület. Moles Hadrianinak nevezik. Ez a mai Róma angyalvára. Artemisia királyné oly sírba temettette férjét, Mausoluszt, hogy az a világ egyik csodája lett. Azonban sem ezt, sem más pogánysírt nem ékesítettek fel soha mankókkal, vagy adományokkal és jelekkel, melyek arról tettek tanúságot, hogy az eltemetettek szentek voltak. Éppen erre céloztam, mondta Sancho, s már most mondja meg kegyelmed, mi nehezebb feltámasztani valakit halottaiból, vagy pedig egy óriást megölni. A felelet magától értetődik, válaszolta Don Quixote. Bizonyosan nehezebb valakit halottaiból feltámasztani. Megfogtam kegyelmedet, jegyezte meg Sancho. Így hát annak a híre, aki halottakat feltámaszt, vakok szeme világát visszaadja, sántákat járókká tesz, betegeket meggyógyít, és sírja előtt lámpások égnek, Kápolnái tele vannak, erekjéit leborulva imádó, áhítatos emberekkel, mégiscsak dicsőbb mindezen, mind a más világon, a világ valamennyi pogány császárjánál és kóborlovagjánál. Elismerem, hogy ez is igaz, válaszolt Don Quixote. Így hát a hírből, névből, dicsőségből, kiváltságokból, vagy hogy is hívják az ilyesmit, a szentek hanvainak és erekéinek mégis több jutott, mint a szenteket, ami anyaszent egyházunk beleegyezésével s engedelmével lámpásokkal, fáklyákkal, mankókkal, szemfedőkkel, képekkel, hajfürtökkel, szemekkel, lábakkal szokták megtisztelni, az áhítatosság nevelésére s a keresztény dicsőség gyarapulására. A szentek hanvait s erekjeit királyok veszik vállokra, megcsókolják csontjaik, szilánkjait, felékesítik s gazdagítják velük házi kápolnájukat s legdrágább oltáraikat. S mindezzel, amit mondtál, Sancho, mire célzol? Kérdezte Don Quixote. Arra, felelte Sancho, hogy törekedjünk mi is, hogy szentek legyünk, s akkor sokkal könnyebben elnyerjük azt az áhított hírnevet. Ne feledje, jó uram, hogy tegnap vagy tegnap előtt, mondhatom így is, mert nem régen történt, szenté vagy boldoggá avattak két mezitlábos barátocskát. Vasláncaik, amikkel övezték és ostorozták magukat, még ma is szerencsét hoznak, ha valaki megcsókolja vagy megilleti őket, s amint mondják, nagyobb tiszteletben is részesülnek, mint Roldán kardja, felséges királyunk fegyvertárában, akit az Isten sokáig megtartson. Így hát, kedves uram, jobb, ha az ember valami egyszerű barátocska, akármelyik szerzetes rendben, semmint bármi hős kóborlovag. S többet ér Isten előtt két tucat vezeklő ostorcsapás, mint 2000 láncsa döfés, akár óriásokba, akár szörnyetegekbe, vagy sárkány kígyókba döfjük is. Mind igaz, válaszolta Don Quixote, csak hogy mindnyájan nem lehetünk szerzetesek, s a jóisten különféle utakon vezeti övéit a mennyekbe. Vallás, a lovagság is, és az örök dicsőségben szent lovagoknak is része van. Hiszem, de sohasem hallottam, hogy ne több szerzetes jutott volna mennyekbe, mint kóborlovag. Ennek az az oka, felelte Don Quixote, hogy szerzetesek nagyobb számmal vannak, mint lovagok. Van elég kóbor, jegyezte meg Sancho. Van, felelte Don Quixote, csak hogy kevés érdemes a lovag névre. Ilyen s ehhez hasonló beszélgetésbe töltötték az éjet, s a rákövetkező napot is, de semmi említésre méltó dolog nem történt velük. Eléggé bántotta is Don Quixotét. Végre másnap Alkonyat táján megpillantották a nagy Tobozó városát. Ennek láttára Don Quixote lelke egészen felvidult. Sanchónak ellenben nagyon leesett az álla, mert nem tudta, hogy merre van dúlszíne a háza, épp úgy nem látta soha életében, mint ahogy gazdája sem. Így hát mindketten nyugtalankodtak, egyik azért, hogy megláthassa, a másik meg azért, mert még sohasem látta. És Sancho el se tudta képzelni, hova legyen, mihez fogjon, ha ura előre küldi Tobozóba. Don Quixote végre úgy rendelte, hogy majd csak az éj beáltával vonuljanak be a városba. Amíg az alkalmas pillanat elérkezett, ott időztek egy-két tölgyfa árnyékában, Tobozó környékén, és mikor eljött az idő, bementek a városba, ahol sok olyasmi történt velük, ami párját ritkítja.